Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreimet. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelénél nyissuk fel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből a második fejezet 14. versétől. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében a 14. verstől olvasom a 17. versig, majd a harmadik fejezetnek az 5. és 6. versét is. Így hangzik az ige. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre, és ezekre kicsoda alkalmatos. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. A harmadik rész 5.-6. verse. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg. Ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Idáig az ige. Pál apostol ebben az igében azért ad hálát, mert Isten kész minket diadalra vezetni. Amikor erről szól az apostol, hogy diadalra jutni, akkor úgy felvetődnek bennünk a kérdések, de vajon milyen területen? Hiszen annyiféle területen küszködünk, vergődünk, küzdünk. Nagyon sok területen kellene győznünk, diadalmaskodnunk. Úgy gondolom, hogy a legáltalánosabb tapasztalat az, amikor a bűn feletti diadal jelenik meg az életünkben. Milyen csodálatos az, amikor átéljük, hogy az Úr megszabadított valamitől. Ami hosszú időn keresztül telhelte a lelkemet, ami ellen annyit küszködtem, vergődtem, és végül az Isten győzelemhez segített. Pál apostol azonban ebben az igében nem erről a diadalról beszél, hanem a misszióban megtapasztalt segítségre gondol. Az apostol gondolatában az is ott van, hogy az Isten nem egyszerűen csak meg akar ajándékozni a győzelemmel és annak az örömével, hanem Isten el akar vezetni bennünket erre a diadalra. Azt várja tőlünk, hogy egyik lépést a másik után mi magunk is tegyünk meg, ha el akarunk jutni a célba. Mert vezetni csak azokat lehet, akik hagyják magukat vezetni. Emlékeztek, hogy szintén Pál a rómaiakhoz írott levélben mit mond azokról, akiket a Szentlélek vezet? Azok az Isten fiai. Nem lehetek másként az Isten fia, csak ha a Szentlélek vezet, ha hagyom magamat vezetni. Eszembe jut a gyermekkorom, amikor a nevelő szüleimnek velük éltem együtt Balaton Lellén, falutól messze, egy erdő szélen, egy tanyán, és ők gyümölcskertészettel foglalkoztak, főként őszi barackkal, és hordták be Lellére nyáron ugye a villasoron végig a zöldségesekhez, és adták át a gyönyörű őszi barack, nagyon szépeket termeltek. Volt egy szamaruk, meg egy kétkerekű kordé, és azzal kellett behordani a gyümölcsöt. Nyár volt, a gyerekeknek is iskolaszünet, nagyon sokszor nekem kellett bevinni. És többször jártam úgy, hogy az a szamár egyszerűen megmakacsolta magát. És volt egyszer egy olyan helyzet, amikor olyan rossz helyzetben állt meg, hogy mindent leállított, és akármit csináltunk, nem lépett tovább. Hiába ütöttem, akkor se. Behúzta inkább a fülét meg a fejét is, de nem mozdult egy tapottat se. Azért mondom el ezt a példát, mert sokszor mi is ilyenek vagyunk, elnézést a hasonlatért. Ilyen csökönyös szamarak vagyunk. Nem engedjük a lélektől vezettetni magunkat. Úgy gondoljuk, hogy jó helyen vagyunk. Megállunk egy helybe, és nem haladunk tovább. Laodíciai üzenetre, ha gondolok, ott is azt gondolja Laodícia, az Úr minősíti így a magatartásunkat. Azt gondolod, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, neked semmire nincs szükséged. Nem gondolod, hogy tovább kellene menni. Amikor nincs a lelki életünkben fejlődés, vagy a missziós tevékenységünkben, amikor mindig egyetlen pozícióba állunk ugyanott, 2 évvel, 10 évvel ezelőtt is ugyanolyan állapotban voltunk, ugyanazt csináltuk, akkor nincs haladás. A Szentlélek viszont vezetni szeretne bennünket. Isten sokféle módon vezethet bennünket. Sokféle eszköz áll a rendelkezésére, ami által késztetni tud bennünket. Vezet bennünket a kinyilatkoztatás igéjén keresztül, a Biblián keresztül. Isten szava hat a szívünkre és az értelmünkre. Próbál meggyőzni bennünket. Vezet a Szentlélek befolyása által, amely hatást gyakorol a gondolkodásomra, az érzelmeimre, készteti a lelkiismeretemet az Isten akaratának a keresésére, teljesítésére. Az Istentől való vezetés alapfeltétele az, hogy engedjem ezt a vezetést, sőt igényelnem és kérnem kell az Istentől, hogy ő vezessen. Ez a vezetés minden esetben a lélek mélyén, a belső emberünkben történik, láthatatlanul, de mégis valóságosan. Az életem átadásának az arányában történik Istennek ez a vezetése, és ennek eredményeként először is az Isten fiúság diadala biztosított számomra, hiszen akiket a Szentlélek tud vezetni, azok az Isten fiai. Az Isten fiúságnak azonban ki kell sugározni belőlünk. Az nem maradhat láthatatlan, hogy én ugyan Isten gyermeke vagyok, de senki nem tudja rólam. Ez nem lehetséges. Ha Isten gyermeke vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy ahol csak megjelenünk, ott Krisztus bizonyságtevő gyermekeivé kell lennünk, és ebben a bizonyságtevésben akar diadalra vezetni bennünket Isten. Pál apostol tehát erről beszél, hogy Isten diadalra akar vezetni bennünket ebben a bizonyságtevő szolgálatban. A másik dolog, amit meg kell értenünk ebből az igéből, hogy a Krisztusról való ismeretet minden helyen és mi általunk akarja Isten megjelentetni. Jézus maga is azt mondja a Máté evangéliumában, hogy mielőtt ő visszajön, előtte az Isten országának evangéliuma hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek. Na és akkor jön el a vég. Isten nem fog az égből angyalokat lehozni, hanem mi általunk akarja ezt elvégezni. Ránk bízta ezt. Emlékeztek, hogy hangzik Jézus misszió parancsa? Elmenvén szélese világra, tegyetek tanítványokká, kiket? Minden népeket. Minden népeket. Ez a bizonyságtétel, ez a isteni megbízatás történhet úgy, hogy elmondjuk az embereknek azt, amit Jézusról tudunk. Ez azonban csak a beszédünknek a bizonyságtétele. Az információnknak a továbbadása. Mindent, amit megtanultunk Jézusról, azt elmondhatjuk az embereknek. De ezt lehet nagyon szárazon is tenni. Lelket kell vinni bele. A bizonyságtétel történhet úgy is, hogy azt mondjuk el Jézusról, amit én személyesen átéltem ő vele. Péter apostol, amikor a misszió parancsról beszél, egy kicsit másként, mint Jézus, de ő is arról beszél, akkor azt mondja, hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből kihívott a csodálatos világosságára. Vagyis Péter azt mondja el, hogy azt mondd el, amit te magad átéltél. Hogy Isten téged a sötétségből hogy tudott kiemelni? Hogy tudott az ő világosságába hozni? Hogy lett belőled Isten gyermeke? Amikor Jézus a gadarénusok földjén meggyógyít 2 ördöngőst, emlékeztek, mit mond ennek a 2 embernek? Menjetek el a tieitekhez, és mondjátok el, hogy mit tett veletek az Isten, hogy könyörült rajtatok. És amikor ez a 2 ember elment haza, Jézus egy bizonyos idő után visszatért ugyanoda. Amikor először volt ott, amikor ezt a két embert megbízta, akkor egy csoport jött Jézushoz. És ez a küldöttség azt mondta Jézusnak, hagyd el a mi vidékünket, menj el innen, itt ne tanítsál többet. Amikor legközelebb visszament Jézus, akkor megint egy küldött csoport várta őt. Sőt, nagyobb volt. Egy egész tömeg ment Jézus elé. De most nem azt mondták, hogy hagyd el ezt a vidéket, mert ez a két ember, akit azzal bízott meg, hogy azt mondjátok el, hogy mi történt veletek. Hogy történt az, ami történt? És mi lett az eredménye annak, ami történt veletek? A személyes tapasztalatokat mondták el. Na akkor ez a tömeg már azt várta, végre ők is találkozhassanak azzal a Jézussal, aki ilyen csodát tud egy ember életébe tenni. Mert ők is át akarják élni az ő szabadító kegyelmét. Ez tehát a személyesen átélt bizonyságtételnek a munkája, vagyis az átélt tapasztalatoknak a bizonyságtétele. A mi bizonyságtételünk, amire Jézus megbízott, az történhet azonban úgy is, hogy nem mondunk semmit az embereknek. Nem kell mindig mindenkinek beszélni. Vannak, akiket kimondottan irritál az, hogyha te megszólalsz és beszélsz. De bizonyságot tehetünk azért. És ez hogy történhet? Az életünkkel. Akkor éljünk ezek előtt az emberek előtt úgy, hogy úgy fényjék a mi világosságunk, hogy lássák a jó cselekedeteinket. És ez hasson rájuk. Az egész életünk, testvéreim, megismertetheti egy emberrel az Istent. Az Isten szeretetét, az Isten gondoskodását, törődését, együttérzését. Pál apostol azonban egy különleges missziót szeretne Isten gyermekeire bízni a felolvasott ige alapján. Azt várja tőlünk az Isten, hogy Jézusról olyan ismertetést adjunk az embereknek, amely számukra jó illatot jelent. Mi is történik velünk, amikor egy jó illattal találkozunk? Amikor úgy legelőször megcsapja az orrunkat ez az illat, akkor azonnal mélyet szívunk bele, és szinte kitárjuk teljesen magunkat előtte. Engedjük, hogy áramoljon, sőt, ha lehetne, akkor a tüdőnket megnagyítanánk, hogy még több jöjjön belőle belénk. Szívesen állandósítják az emberek a jó illatot az életükben. A jó illat még a szomorú ember ajkaira is egy pillanatra mosolyt tud varázsolni. A jó illat hatására az ember szinte elfelejti a búját és a baját. Megváltozik, még ha rövid időre is, de pozitív hatást tud rá gyakorolni. Amikor viszont valaki egy kellemetlen szaggal találja szembe magát, akkor pont ellenkező a gyakorlata és a cselekvése. Nemhogy mélyet szívna, hanem lehetőleg még a levegő vételt is visszatartja. Láttam, sőt gyakoroltam is olyan módon, hogy még az orrunkat is befogjuk, még csak véletlenül se szippancsunk bele abba a levegőbe, és csak akkor engedjük el, ha bírjuk, amikor már úgy gondoljuk, hogy na azon a szakaszon túljutottunk, ahol még ez a szag környékez bennünket. Testvéreim, miért is mondom el ezt? Azért, mert Isten azt szeretné, hogy mi Krisztus jó illata legyünk. És nem mindegy, hogy milyen illatot árasztunk. Éppen ezért figyelnünk kell arra, hogy az emberekkel való érintkezésünk közben milyen reakciót váltunk ki az emberekből. Amikor mi bizonyságot teszünk, úgymond az embereknek, akár úgy, hogy Jézusról beszélünk, akár úgy, hogy a tapasztalatainkat mondjuk, akár úgy, hogy csupán csak éljük az életünket előttük, de azt esetleg célirányosan is tesszük, akkor figyeljünk arra, hogy milyen reakciót váltunk ki az emberekből. Ha azt látjuk, hogy szívesen találkoznak velünk, szívesen időznek együtt velünk, szívesen ülnek le beszélgetni velünk, ha keresik a velünk való találkozást, Mert mindenkit egy sajátságos légkör vesz körül, és ez ha tudja, hanem ez árad belőle, és az emberek ezt érzékelik és fogják, és amikor szívesen jönnek a társaságunkba emberek, akkor ez azt jelenti, jó illatot árasztunk magunkból. Kellemes ez a másik ember számára. Amikor viszont azt látjuk, hogy idegenkednek, sőt, ha olyat veszünk észre, hogy amikor meglátnak, akkor elfordulnak, hogy még csak véletlenül se kelljen szóba állni, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nem a krisztusi illatot árasszuk magunkból. Különböző szempontokra kell figyelnünk. Krisztus ismeretének illataként soha ne legyünk tömények, savanyúak, édeskések. Ezek mesterkélt illatok, nem természetes. A természet világában nem nagyon lehet találni olyan illatot, ami nem kellemes számunkra. Ha bármelyik virághoz oda megyünk, mindegyik csodálatos, finom, kellemes illatot áraszt magából. Mi emberek tudjuk olyan mesterkélté tenni az illatokat, ami az egyik embernek jó, mert már hozzászoktatta magát, de a másiknak szinte majdnem elviselhetetlen. És így van ez a lelki élet területén is. Ha csak néhány ember számára jelent jó illatot a bizonyság tételünk, akkor még mindig mesterkélt az, vagyis egy saját készítmény. Csupán utánzata az igazinak. Minél természetesebb illatot árasztunk magunkból, annál boldogabban, annál nagyobb örömmel szívja azt magába a másik. Vagyis csak olyan illatot árasszunk, amely a Krisztussal való kapcsolatunkból természetesen jön a szívünkből. Az illat természetéhez tartozik az is, hogy mindig láthatatlan marad. Mert az illatnak a rendeltetése többek között az, hogy a forrás felé irányítsa a figyelmet. Sokszor, bizonyára ti is jártatok már így, sokszor elmentetek volna egy gyönyörű virág mellett, ha nem figyeltek fel az illatra. De amikor az ember megérzi az illatot, akkor ösztönösen körülnéz, hogy honnan árad ez. És ha megérezzük az illatot, akkor szinte kívánkozunk a forráshoz közel menni. Most tavasz lévén nagyon sok helyen találkozunk csodálatos illatokkal. A mi udvarunkban is sokféle növény virágzott az elmúlt időszakban és árasztotta az illatát, és amikor kimentem az udvarra, akkor csupán azért, hogy úgy beleszippanthassak abba a finom illatba, ezért elmentem a kertnek egy bizonyos részére, egészen közel a forráshoz, de ha nem lett volna ott a forrás, ha nem árasztotta volna tele a levegőt az illatával, akkor nem tettem volna meg ezt az utat. De az illat csábított el. Az illat segített ahhoz, hogy megtegyem azt az utat a forráshoz, ahhoz a helyhez, amihez egyébként nem akartam oda menni. De az illatér, a virággal való találkozásért elmentem. Testvéreim, ezt kellene nekünk gyakorolnunk. Olyan illatot kellene árasztanunk, a Krisztus ismeretének az illatát magunkból, amely az embereket arra késztetné és bírná rá, hogy megtegyenek olyan utat Jézushoz, amit egyébként nem tennének meg. De a belőlünk áradó kellemes illat ráveszi őket, és megteszik azt az utat, és közelebb mennek Krisztushoz. És talán egy-egy ilyen találkozás, amikor oda tudtuk vezetni őket Jézushoz, egy-egy ilyen találkozás talán egy végleges kapcsolatot jelenthet. Jézus egyik tanítványáról az van feljegyezve csak, amikor vele foglalkozik a Biblia, akkor ő mindig valakit oda vezet Jézushoz. És ez András. Figyeljétek az evangéliumokat, amikor Andrásról van szó a Bibliában, akkor ő mindig oda vezet valakit. Vagy a testvérét, Pétert, vagy egy másik beteget, de valakit mindig oda vezet Jézushoz. És ezek a odavezetések, ezek a Jézussal való találkozások a másik számára az életének a fordulópontját jelentik. És Pál apostol ezt akarja felvetni előttünk, hogy mi tudjunk a Krisztus ismeretének olyan illatai lenni, akik oda vezetjük az embereket a forráshoz, ahonnan mi magunk is táplálkoztunk. Mert ha nem lennénk kapcsolatban a forrással, Krisztussal, akkor nem tudnánk magunkból azt az illatot árasztani. Ez csak addig tart, amíg vele élő közösségben vagyunk. Az apostol azt mondja, hogy ilyen illatot csak akkor tudunk árasztani, ha nem hamisítunk. Meghamisított az a bizonyságtétel, amelyik Krisztusról csak azt mondja el, ami neki tetszik Krisztusból, de a többiről hallgat. Az egyik ember úgy beszél Krisztusról, hogy ő a szeretet, az irgalom, a kegyelemnek az Istene, de nem beszél arról, hogy egyszer Krisztus ítélő széke előtt meg kell minden embernek állni. És Isten gyűlöli a bűnt. És ez Jézusra is igaz. A másik ember viszont úgy beszél az Istenről, csak mint egy szigorúan ítélkező Istenről, de nem beszél a kegyelméről, a szeretetéről, az irgalmáról. És egymástól külön választva egyik sem igaz. Mind a kettő önmagában meghamisított kép Istenről. A kettőt együtt kell alkalmazzuk. De meghamisítja a bizonyság tételét az is, aki másként él a hétköznapokban, mint akkor, amikor éppen Krisztusról beszél, mert lehet, hogy Krisztus hatalmáról beszél ez az ember, de az ő életében nem látható ennek a hatalomnak a megnyilatkozása. Pál úgy fogalmazza ezt meg egy másik gondolatában, a kegyesség látszata az megvan, de hiányzik az erő. Az újjáteremtő, a mindent újjáteremtő erő hiányzik. Ha mi Krisztus jó illata vagyunk, akkor a mi bizonyságtételünk tisztán, szinte Istenből kell, hogy szóljon. Ez akkor válik valósággá, ha Krisztussal állandó élő közösségben élünk, ha elmondhatjuk azt, amit Pál elmondott a Galácia belieknek, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Akkor a bizonyságtételünk minden esetben a bennünk lakozó Krisztusnak a bizonyságtétele lesz. Ha pedig ő bennünk van, akkor mi is ő benne, és így érthető az, amit Pál így fogalmaz meg, hogy szinte Istenből szólunk. Mert engedjük, hogy a bennünk lakozó Krisztus uralja a gondolatainkat, az érzelmeinket, a megnyilatkozásainkat. Csak egy ilyen közösségből fakadó bizonyságtétel lehet igazán tiszta és hamisítatlan jó illat. A cél tehát az, hogy egy ilyen közösséget valósítsunk meg Krisztussal. Pál apostol még azt is elmondja, hogy a bizonyságtételünknek olyannak kell lenni, mint akik tudjuk, hogy Isten előtt állva mondjuk ezt. Amivel arra irányítja a figyelmünket, hogy minden szavunkért és cselekedetünkért egyszer meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. És számot kell adni arról, amit tettünk. A Pál apostol szerinti példából az is kiderül, hogy egy azon személy az egyik ember felé az élet illata lehet, a másik ember felé pedig a halál illata lehet. Valószínű, hogy az apostol a saját korából vette a példát, hiszen a rómaiak életében volt ennek különös jelentősége, amikor a római hadsereg a győzelmes bevonulást végezte el, és mentek át a diadal ív alatt a győztes katonák, akkor az oltár két oldalán ott égett az áldozati tűz, amelyről úgymond jó illat árad fel. És ez a jó illat a győztes katonák számára az élet illata volt. Mert ők átélték az előző nagy harcot és küzdelmet, és diadalmasan vonulhattak be az örök városba, ahogy ők nevezték Rómát. De akiket magukkal vittek, foglyokként, megbilincselve, rabszolgákként, na azoknak ez az illat nem ugyanazt jelentette. Azoknak az embereknek ez az illat a halál illatát jelentette. És testvéreim, valahogy így van ez a lelkélet területén is. csak a különbség annyi a példa és a valóság között, hogy míg ott ezek az emberek nem önként döntötték el, hogy nekik milyen legyen ez az illat, az élet vagy a halál illata, addig a mi életünkben mi személyesen dönthetjük el, hogy a Krisztus által felkínált kegyelem az az élet illata lesz-e, vagy a halál illata számunkra. Ha felvetjük azt a gondolatot, hogy egy embernek bizonyságot tenni Istenről, az Isten kegyelméről, és hogy ez a bizonyságtétel most ennek az embernek vagy az élet illata lesz, vagy a halál illata, akkor felvetődik bennünk az a kérdés, amit Pál maga is megfogalmaz. Hát erre kicsoda alkalmatos? Ki tud úgy bizonyságot tenni egy másik embernek, hogy annak a sorsát végérvényesen eldöntse? Merjük vállalni azt a felelősséget, hogy amikor mi szólunk és bizonyságot teszünk Istenről embereknek, akkor ott, akkor abban a pillanatban eldől az ő sorsa életre vagy halálra? Azt mondja az apostol, nem. Kicsoda alkalmatos erre? Mi nem tudunk úgy bizonyságot tenni, hogy ez így történjen. Isten bennünket csak eszközként akar használni. Majd a Szentlélek fog egy ember szívére úgy hatni, hogy ott végül az életre vagy a halálra dől el a dolog. Még azt szeretném megemlíteni, amit ezzel a páli hasonlattal kapcsolatban elmondhatunk. A jó illat az mindig a levegő közvetítésével jut el a forrástól a célig. Elindul a rózsától a kellemes illat felém a levegőn keresztül, és én vagyok a célzott személy, és én beszívom azt, és élvezem azt, és talán közel megyek hozzá, és ott még nagyobbat szippantok belőle. És tudjátok, mit jelképez ez a levegő, ami közvetíti a mi jó illatunkat, amit Krisztustól veszünk át? Nagyon érdekes a Bibliának a hasonlat rendszere, ugyanis a Biblia eredeti szavai szerint a Szent Lélek, a lélek szó, az az eredeti szövegben a levegőt jelenti, a lehelletet, a fuvallatot, a szelet, vagyis magát a levegőt, ahogy mozog, a mozgó levegőt jelenti. És ez azt jelenti, hogy a mi jó illatunk az csak a Szentlélek közvetítésével juthat el egy másik emberhez úgy, hogy az az élet illata vagy a halál illata legyen számára. Tehát nem az én képességeim, az én odaszánásom az a döntő. Én csak egy eszköz vagyok az Isten kezében, amit a Szentlélek fel akar használni. És ő maga fog majd közvetíteni, és ő személyesen fog hatni az emberi szívre. Ezért is mondja Pál, hogy hát erre kicsoda alkalmatos. Mi Isten nélkül, a Szentlélek nélkül nem tudnánk ezt megtenni. Gondoljatok csak vissza arra, amikor Péter tartja a pünkösdi prédikációját ott Jeruzsálemben a nagy tömeg előtt. Talán ő tartott olyan hatékony, meggyőző bizonyságtételt, hogy 5000 ember meg 3000 ember azonnal megtért és megkeresztelkedett? Miért nem tudott ez a Péter előtte ilyen prédikációt tartani? Mert most a Szentlélek másként használta őt fel, és másként állt mellé. A Szentlélek volt az, aki közvetítette, eljuttatta Péternek a szavait, a bizonyságtevő szavait az emberi szívekhez és gondolatokhoz. És a Szentlélek volt az, aki hatott az emberi szívekre. Ezért tudtak akkor bűnbánattal Isten felé fordulni Péter szavai után. Na, így akar bennünket is használni az Isten. De a közvetítő maga a Szentlélek. Csak ő tudja eljuttatni a mi jó bizonyságtételünket hatékonyan az emberi szívekhez. És Pál éppen ezért felveti, és mi tudjuk ezt végezni? Mi alkalmasok vagyunk erre? Vajon a tanítványok Jézus mennybe menete előtt alkalmasak voltak erre? Ugye most tanultuk a szombatiskai leckénkben, hogy milyen botladozó, csetlő, botló emberek voltak ezek a tanítványok. Teljesen alkalmatlanok voltak, Jézusnak képezni kellett, tanítani őket, vezetni, felkészíteni. Amikor még eltávozott, még mindig nem voltak készen. Még mindig az emberi, a földi dolgok kötötték le őket. Mikor Jézus már emelkedett majdnem a mennybe, még akkor is azt kérdezi Péter, hogy nem most akarod helyreállítani a te királyságodat? Nem most akarod végre felállítani a Dávid királyi székét? Hogy végre mi is odaülhessünk melléd? Így gondolkodtak. És szükség volt egy felházra, egy olyan légkörre, egy olyan körülményre, ahol meg tudott változni a gondolkodásuk, a viszonyulásuk, vagyis ahol Isten maga át tudta alakítani őket. Meg tudta tisztítani a szívüket, a gondolataikat. Ezért mondja Pál, hogy ami alkalmatos voltunk, az az Istentől van. De az a tény, hogy még nem vagyunk teljesen alkalmasak, ez nem azt jelenti, hogy akkor most tegyük ölbe a kezünket, és álljunk meg, és ne csináljunk semmit. Az előbb ugye a rózsáról beszéltem. Úgy gondolom, hogy a rózsa is csak a fejlettségének egy bizonyos pontján árassza magából az illatot. De amikor még nem árassza az illatot, a rózsa már akkor is szép, vonzó, már akkor is közel megyünk hozzá. Már akkor is feltételezzük azt, hogy nem soká ki fog nyílni úgy, amikor ontja magából az illatot. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz fejlődni kell. Egészséges növekedésre van szükség. És ez az, amit az Isten szeretne biztosítani a mi életünkbe is. Az alkalmatos voltunk az Istentől van. És a Szentlélek pedig vezetni akar. Azzal kezdtük a igeszolgálatot, hogy Pál szavai szerint az Isten diadalra akar vezetni. Nem egyszerre belecsöppen bennünket a diadalba, nem egyszerűen csak megajándékoz a diadallal, hanem elvezet oda. Egyik lépést a másik után téve vezet el oda, hogy diadalra juthassunk. Vagyis az Isten vezetése által engednünk kell, hogy a lelkünk fejlődjön, erősödjön, kiteljesedjen. Mert csak így fogunk illatot árasztani magunkból. Pál azt is mondja, hogy mi magunktól el sem tudjuk gondolni, hogy miként tudnánk ilyen jó illatot árasztani magunk körül. Az illat ugyanis a növény természetéből fakad, és mi sem tudjuk külső cselekedetekkel, okos ötletekkel pótolni azt, ami belülről a lélek mélyéről kell, hogy fakadjon. Ezért hadd fogalmazzak így, a missziós törekvéseinkben nem feltétlenül a részletes tervezés, a csodálatosan felépített tanítás, a döntő nem tudja pótolni azt, aminek a lélek mélyéből kell fakadni. Mind a kettőre szükség van a maga helyén, de az egyik nem tudja pótolni a másikat. A természetünket azonban csak az Isten tudja olyanná tenni, hogy abból Krisztus jó illata áradjon. A keresztény ember életének ez a jelensége a Krisztussal való élő közösségből fakad. Pál ezt így fogalmazza meg, ha valaki Krisztusban van, akkor a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Az Ószövetségi időben egy nagyon érdekes példát figyelhetünk meg, amikor egy pap, aki egyébként beleszületett a papi családba, de a szolgálatát csak akkor kezdhette el, amikor a felszentelés megtörtént. És a felszentelés úgy történt az Ószövetségben, hogy nagyon csodálatos illatú olajat öntöttek a papnak a fejére, ami aztán aláfolyt a szakállán, a ruháján, és ez a jó illat annyira átjárta azt a felszentelt papot, hogy ettől kezdve, amerre ment, mindenhol a belőle áradó jó illat sugározta és hirdette mindenki számára, hogy az ő felszentelése megtörtént. Oda szánta az életét az isteni szolgálatra. Így kellene, testvéreim, hogy belőlünk is áradjon a Krisztus jó illata. Ha te oda szántad magadat Krisztus szolgálatára, Nagyon sokszor elhangzik az a gondolat, hogy most egyetemes papság ideje van. Mi mindannyian papjai vagyunk Istennek. Ha papjai vagyunk, akkor Isten felszentelt bennünket. Akkor az ő jó illatát már ránk öntötte. Árad-e belőlünk ez a jó illat? Hirdeti-e azt, hogy mi oda szántuk magunkat Krisztus szolgálatára? És ha oda szántuk, akkor viszont nem tehetünk más, mint végezni kell a feladatunkat. Az Ószövetség időben, amikor egy papot felszenteltek, attól a pillanattól kezdve őt beosztották rendszeresen a szolgálatba, amit éjjel-nappal végezni kellett. És a maga idejében neki tenni kellett a feladatát. Tesszük-e azt, amit ránk bíz az Isten? És ha tesszük, árad-e belőlünk a felszentelés jó illata? Na, ez az, amire Pál hivatkozik. Krisztus ismeretének jó illata vagyunk. És ő minden helyen mi általunk akarja az ő bizonyság tételét elvégezni. Ez az újjáteremtés, amit az Isten így akar elvégezni bennünket, ami által így alkalmassá válunk erre, ha ez megtörtént bennünk, akkor ezután nem a betű szerinti szándékok és célok késztetnek bennünket, hanem a lélek mélyéről fakadó indítékok, és az ilyen indítékok, ahogy Pál fogalmaz, ez megelevenítő erővel rendelkezik. Megelevenítenek bennünket, és azokat, akik felé a bizonyságtételünket végezzük. Az ilyen lelkület mindig szolgálni akar, mert a másikért él és mozgatja az indítékait. És ez már nem betű szerint történik, hanem ez lélek késztetéséből indul. Na, ilyen háttérrel szeretne bennünket is elküldeni Isten, és mondani nekünk azt, amit az első tanítványainak mondott. Elmenvén szélese világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Segítsen az Úr, hogy ezt a jézusi megbízatást tudjuk betölteni. Amen. Amen.